Néhány hónapja már forog bennem, hogy oké, hívők vagyunk már évtizedek óta, de időnként a gondolkodásmódunk, mintha nem akarná ezt tudomásul venni. Nagyon sokáig a Róma 12 volt a kedvenc igeversem, hogy változottok meg a ti elmétek megújulása által. Aztán egyszer csak teljesen véletlenül így szembe jön velem az Efézus 4.23, ami az egyszerű fordításban azt mondja, hogy teljesen újítsátok meg a gondolkozásotokat. Hoppá! Ez az Efézus 4-ben van, tudod, ahol egy kicsit később, vagy előtte azt mondja, hogy hát Isten rendelt különböző szolgálókat, akiknek az a feladatuk, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálat végzésére, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Szóval, beszéd. Mindannyian ismerjük a példabeszédek 18-21-et, élet és halál a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Végig gondoltad már, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában? Azért ez nem egy olyan félvárról oda dobott mondat. Tetejében ugye a Biblia, tehát amúgy sem. De hogy, hát élet és halál. Hát azért... A viselkedésmódunkra sok-sok irányelvet is ad a Biblia. Jakab 1.22. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Hallod? Meg vagy róla győződve, hogy tudod, de nem jelenik meg a hétköznapokban. Tudod, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. Tudod, hogy ezt kellene követni, és a beszédedet, ha megvizsgálnád, mégsem látnád benne. De akkor becsaptam magamat, a Biblia mondja, nem én. Akkor becsaptam magamat. Érdekes, hogy a hegyi beszédben, Máté 7.24-ben, amikor Jézus a sziklára és a homokra épített ház példáját mondja, azt, hogy aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Megint csak az van, hogy hallod a beszédet, bemegy a gondolkodásmódodba, és cselekedetté kell válni. És akkor a klasszikus a beszédről, Jakab 3, 2, és így tovább. Mert sokat vétkezünk mindjárt, de ha valaki a beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testünket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Itt egyszer megállok. A beszéded irányítja az egész testedet. Élet és halál van a nyelv hatalmában, a beszéded irányít. Nem a beszéded a cél, a végtermék, hanem irányba állít, hogy oda fogok jutni, amiről beszélek, amit mondok. Szóval nagyon nem mindegy, hogy miről beszélek. Irányítja az egész testedet. Ugye a lovaknak megvan az a érdekes tulajdonságuk, hogy ők csak arra tudnak menni, amerre a fejük áll. Tehát ha az ablával egy kicsit elhúzod a fejét, ő kanyarodni fog, mert ő csak úgy tud menni, hogy egyenesed a gerinc a fejjel egy vonalban van. Ha a fej fordul, akkor a lónak is fordulni kell. Hajó ugyanez. Nagyon elcsodálkoztam, amikor a... Melyik Apolló ment először a Holdra? Mindegy. Szóval amelyik először a Holdra ment, az ember úgy gondolná, hogy fogták, kilőtték, irányba állították, és kész. 10-15 percenként kellett módosítgatni, hogy odaérjenek. 10-15 percenként, és a napokon keresztül tartott az út. Irányítgatni kellett. Kicsit ide, kicsit oda. És néha nem csak fél fokokról, meg egy fokokról beszéltünk, hanem néha lényegesen többről. Na most egy irányító funkcióját ad az ige a beszédednek. Irányítja az életedet. Hogy mennyire komolyan gondolja ezt az ige, Jakab 3:5-6, ugye az 5. versnek az első mondatát már elolvastam. Nyelv is kicsin testrész, mégis nagy dolgokkal érkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelvünk is tűz, a gonoszságnak egész világa. Olyan a nyelv a tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba is boríthatja az egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzébe. Szóval nagyon nem mindegy, hogy hogy beszélek. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne sodródj a tömeggel. Ne mondd azt erről, arról, amarról név nélkül, amit mindenki tud mondani. Én nem azt mondom, hogy az átlag rossz dolgokat mond. Azt mondom, hogy hívőként ne sodródj az árral. Legyen tudatos, amit mondasz. Legyen a szavaidnak olyan súlya, hogy élet és halál kérdése. Nem célszerű a tömeggel sodródni. Zsoltár 1:2. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Hát először is itt egy recept a boldogságra. Kevés ember van, aki nem szeretne boldog lenni. Mondom, kevés hívő ember van, aki nem szeretne boldog lenni, de ezt csak halkan merem mondani. És a Biblia megadja a receptet. És nem csak a Máté 5-ben, ahol a boldog mondások vannak, hanem ennél több is. Le van írva, és ki van jelentve ezáltal. Szóval, nem tudom, figyeltétek-e, nem jár, nem áll és nem ül. Ugye, nem jár a bűnösök tanácsán, nem áll a vétkesük útjára, nem ül a csúfolódók székében. Nem áll velük egy helyet, nem beszél velük egyet. Hanem Isten törvényén, Biblián gondolkodik. Persze, tudom, arról azok estünk, hogy boldogság, és mindenki szeretne boldog lenni. Az általános vélemény az, hogy valami anyagit vagy megfogható dolgot teszünk hozzá. Ha ilyen munkám volna, olyan házam volna, amolyan párom volna, ilyen gyerekeim volna fel, stb. De a Biblia mást mond. És te mit mondasz? Mitől lennél boldog? Amit a Biblia mond? Vagy sodrodsz a tömeggel. A beszédünk nem mindegy. Mert hogy a beszéded irányít. Ugye azt beszéltük a Jakab levél alapján, hogy kormány. Forgat. Rögtön jön a következő kérdés, hogy akkor vajon milyen az Isten képem? Hát persze, hogy jó. Már miért ne lenne jó? És biztos? Mennyire, hogy mondjam, személyes tapasztalatból és megismerésből fakad az Isten képed, és mennyi az, amit tanítottak, amit mások mondtak, amiben megszoktad, és hogy nyúlsz a Bibliához. Mindegyik egy-egy kérdés. Ha azt mondod, hogy ezt a történetet én már annyiszor hallottam, ebben a pillanatban gondolkodás módod a beszédeddel kizártad magad abból, hogy abból a történetből, eseményből, igeversből Isten valami újat mondhasson neked. És te döntöttél úgy. Nagyon jól tudjuk, hogy Isten mindenkinek tud beszélni, nagyon jól tudjuk, hogy folyamatosan beszél. Olvasjuk a János 15-ben, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és utána úgy döntenek, hogy mégse figyelnek oda. Mást mondanak, és a tetejében még mást is tesznek. Szóval a jó hozzáállás az, hogy mindent, hogy 1129-szer hallod ugyanazt a bibliai történetet. Atyám, mit akarsz ma újat mondani ezen keresztül? És ő tud. Nem hiszem, próbált ki. Tud. Szóval nem elég a Biblia szavain lovagolva azt mondani, hogy én ismerem Istent, és van egy Isten ismeretem. Tartalma kell, hogy legyen. Nagyon jól tudjuk, mert már elárultam, szóval ha a Biblia szavain lovagolok, akkor még azt is mondhatnám, hogy a Biblia azt mondja, hogy nincs Isten. 14. Zsoltár első verseiből is úgy szól, hogy azt gondolják az ostobák, hogy nincs Isten és nem is létezik. Na most, ha kiszeded a második gondolatsort, azt mondod, hogy a Biblia alapján. Hát elég nagy dőreség lenne, ugye? Nagyon-nagyon fontos, hogy Isten, amikor elindította a világot, az ő tervét mozgásba hozta, fölállított bizonyos határokat. Nem azért, mert neki erre szüksége volt, hanem mert úgy gondolta, hogy nekünk embereknek egyszerűbb lesz így a hétköznapunk. És tényleg egyszerűbb. A gond csak ott szokott keletkezni, csak hívő emberekről beszélünk, amikor azokat a dolgokat akarom megtenni, amit Isten átvállalt, és nem teszem meg azt, amit Isten meg rám bízott. Na most erre van lehetőségem, tehát Isten nem beprogramozott robotokat teremtett, hanem szabad akarattal rendelkező embereket. Mindjárt hozom a példát is mindehhez. Attól függetlenül, hogy ezt vagy azt csinálsz, összekevered vagy nem kevered, amikor behívod Jézust az életedbe, akkor ő tisztára mos. És az összes bűnödet el. És időként, hát lehet, hogy ti nem, de úgy gondolom, hogy ezt meg kell csinálnom azért, hogy az üdvösségem biztosabb legyen. De annyira buta egy gondolat. Két dolog miatt is. Az egyik az, hogy ha nekem kell megcsinálni, akkor én fontosabb vagyok. Én vagyok a fontos. A másik, ha nekem még valamit kell csinálni, akkor Jézus nem csinált eleget. Hát, dőreség. Szóval nem vagyok feladat és teendő nélküli. De vannak dolgok, amit Isten megcsinált, azt ő egyszer lerendezte, ezen neki már többet nem kell dolgozni. És van egy része, amit rám bízott, azon meg nekem kell dolgozni, mert nem fog beleavatkozni. Segíteni fog, ha megkérem, természetesen, tehát nem hagy magamra, nem erről beszélünk. Szóval, hívő emberként nagyon nagy szabadságod van, döbbenetesen nagy felelősséggel. A világ barátsága ellenségeskedés Istennel. Olvassuk a Jakab 4:4-be. Ezen nincs mit magyarázni. Ha azt tetszik, ami a világban vagy, akkor kezdesz elsodródni Istentől. Ha ezt párosul még azzal, hogy még azt is mondod, amit a tömeg mond, ha még úgy is gondolkodsz, mint ahogy a tömeg gondolkodik, sodródsz el, nem Isten hagy el, tényleg nem hagy el, ott marad melletted, ő azt ígérte, hogy soha nem hagylak el, ő ezt megtartja. Te csinálod saját magadnak a gondot. Jakab 4:7, jól ismert ige vers, mindenki ismeri. Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Szóval a munka nagy részét Isten elvégezte. De azt mondta, hogy az ördögnek ellenállni az a te dolgod. Mert hogy a világ barátsága, hát ugye a világban az ördög uralkodik, szóval a világ barátsága ellenségeskedés Istennel, más az irány, figyelj! Abszolút más az irány, nem összehasonlítható módon más az irány. Ha nem állsz neki, nem állsz ellent az ördögnek, hiába imádkozol, hogy Istenem, zárt ki az életemből az ördögöt. Nem fogja. Ugyanis a viselkedés módod ellentmond annak, amit kértél imában. A Biblia azt mondja, hogy engedelmeskedj Istennek, és állj ellen az ördögnek. Na de ha van egy kedvenc bűnöm, ilyen nincs másnak, csak nekem maximum, amit tudom, hogy káros az Istennel való kapcsolatra, de azért annyira ragaszkodom, az olyan, hogy hát a bejárati ajtón ugyan kilököm az ördögöt, de az ablakon nyitva hagyom. És Isten azt mondja, hogy most figyelj, hát nem tudom kipaterolni végleg az életedből, hát nyitva hagytad neki az ablakot, de te hagytad nyitva. Na most, ugye ilyen esetekben hívők időnként gyorsan nyilatkoznak arról, hogy hát elbuktam, megcsuklottam, ezt csináltam, azt csináltam. Na de hát ezt mondja mindenki, nem? És akkor mit mondasz a beszéded? Hova irányítod a testedet? Hát ugyanoda. Ugyan a szavaid azt mondják, hogy ennek ellene akarnák menni, de hát látszik már a mozdulatból, hogy mégsem arra mész. Szóval vannak dolgok, amit Isten abszolút a mi hatáskörünkbe helyezett, és azt ő ott is tartja. Adott egy ilyen vastag könyvet, attól függ, hogy mekkora betűvel nyomtatták, úgy hívják, hogy Biblia, amiben mindent leírt ahhoz, hogy kiigazodj ebbe a keszekusza világba. Ne hidd azt, hogy azért, mert néhány száz vagy ezer évvel ezelőtt írták, nem érvényesek mára. Isten az egyetlen, akit nem kell modernizálni sosem. Nincs az a variáció, nincs az a helyzet, ami számára ismeretlen lenne. Rengeteg ember él a Földön. Rengeteg mindent össze tud kutyulni. Abszolút fölötte van az egésznek. És amit Ádámnak és Évának mondott, azt úgy mondta ki, hogy az az örökké valóságban is ilyen egyenes lesz, és nem lesz rajta semmiféle mozdulás, semmilyen irányba. Mert nem ember, hogy hazudjon, és nem másítja meg, amit egyszer kimondott. Úgy hívják, hogy Biblia. Odaadta. És ha azt mondod, hogy de Istenem, hát annyi igevers van, hogy összekeveredek közte, akkor azt mondja, hogy hát akkor adtam eléd egy segítőt, hát kérd meg, világosítsa már meg egy kicsit, mutasson már rá, hogy ebbe a szép pillanatban, erre a helyzetre pont ez érvényes. És rácsodálkozom, hogy jé, tényleg, hát nem is tudtam, hogy ez bent van a Bibliában, de benne van. Egy szenzációsan sokszínű mindenható Istenünk van. Olyan dolgokat képes a tekintélyével uralni, ami számunkra talán elképzelhetetlen. Az egyik ilyen, hogy képzeld el, hogy a terve mindig megvalósul, de az akarata nem teljesen. Na most erre lehet, hogy valaki összevonja a szemöldökét, hogy mi van. 2 Péter 3.9. Az Úr sohasem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják. Nem várakoztat bennünket, hanem ő vár ránk türelmesen, hiszen nem akarja, hogy akárcsak egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezőleg azt kívánja, hogy mindenki megváltoztassa a gondolkozását és hozzáforduljon. Ugye? Tehát az akarata az, hogy mindenki megtérjen. Hát na-na, hát odaadta a fiát ezért a bűnös világért, és amikor az összes bűn összesítve 1000 forintot ér, akkor Jézus 1 milliót fizetett érte. Tehát egy hihetetlenül nagy áldozattal megvásárolta a jogot, hogy mindenki az övé lehessen. Nem azért, mintha teremtő lévén nem lenne az övé minden, hanem jogi procedúrának is megfelelően végrehajtotta a megváltást. És maga Jézus mondja, hogy Hát, de sajnos sokan járnak a széles úton, amely a kárhozatba visz, és oda is fognak jutni. Pedig Istennek az ott akarata, hogy mindenki megtérjen. Figyelj, őt ez nem zavarja. Mert a terve az meg fog valósulni. Én, te, és még sokan körülöttünk remélhetőleg fognak találkozni egy valakivel, aki mond egy ige verset, ami szöget üt bennünk, és lehet, hogy hetek, hónapok, évek, évtizedek telnek, nem tudom, de egyszer csak mégiscsak szárba szökken és gyümölcsöt terem. Mert hogy az ige a mag, amely képes változást előidézni. Na most ugye beszéltük arról, hogy van egy csomó hitetlen ember, aki választja a széles utat, és ha tetszik, ha nem, sodródik, vagy megy, vagy rohan a kárhozat felé, ki melyik variációt választja, és a hívők életében mindig megvalósul Isten terve. Hát Filippi 4:4-5. Mindig örüljetek az Úrban. Újra mondom, örüljetek. Mindenki lássa meg, hogy szelídek és kedvesek vagytok. Közel van már az Úr. Tudod, miért írta pár-kétszer azt, hogy mindig örüljetek, újra mondom, örüljetek? Mert már akkor se akarták elhinni, hogy komolyan gondolja. Pedig akkor is komolyan gondolta. Tetejében Filippi levél, tudod, szóval éppen börtönbe csücsül. Tesszalonikai levélben azt mondja, hogy minden körülmények között adjatok hálát Istennek, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban. Minden körülmény között adj hálát. A szokás, a régi éned és a körülötted lévő tömeg azt fogja mondani, hogy ebben a helyzetben hálásnak lenni. Hát alig tudok fizetni, és ez sincs, és az sincs, és amaz sincs. A Biblia azt mondja, hogy mindig adj hálát. És ahogy megszólalsz, meglátszik, hogy melyik oldalon állsz. Senki nem azt mondta, hogy a körülmények nem ugyanúgy hatnak rád, mint mindenki másnak. Ugyanúgy hatnak rád. Józsuére és Kálebre a 40 év pusztai vándorlás ugyanúgy hatott, mint mindenki másra, aki meghalt a pusztában. Különbség nem volt. Főpapi imában azt mondja Jézus, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem tartsd meg őket ott, hogy egységben legyenek, és lássák azt a dicsőséget, amit az egység jelent. Szóval egységbe Krisztussal. De hát, ha nem egyúton járok vele, ő nem hagy el, de vár rád, hogy fordulj már vissza. Szóval nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják. Na de ha én meg eljátszom azzal a gondolattal, és netán még ki is hallatszik a fejemből, hogy de azért most már meghallgathatna, akkor ellene mondtam a Bibliának. Ha ellene mondok a Bibliának, akkor elkezdem más irányba kormányozni a testemet. Ha más irányba kormányozom a testemet, akkor itt van az ajándék, de ha én itt vagyok, nem az ajándék hiányzik, hanem én vagyok messze tőle. Mert élet és halál van a nyelvhatalmában. Egy fél gondolat még. A keskeny útról azt mondja Jézus, hogy szoros a kapu, keskeny az út, és kevesen vannak, akik megtalálják. A széles úton sokan járnak, a keskenyet meg kell találnod. Nem azért, mert el van rejtve, hanem mert a sajátod, az rád van szabva. Az az út a te utad. Nem a melletted ülőjé, nem a nagy példaképedé, a te utad. A te helyzeteid, a te kihívásaid, a te körülményeid. De megtalálható. Ennyit mára. Amen. Imádkozzunk egyet közösen.